Talán még emlékeznek rá a testvérek, mikor elkezdtem János apostol evangéliumát, akkor egy bevezető szolgálat volt, ahol egy picit megnéztük a négy evangéliumot, egész pontosan úgy, hogy János evangéliumához képest a másik három milyen, miben hasonlítanak és miben térnek el. Azt beszéltük, hogy van három evangéliumunk, amit úgy hívunk, hogy szinoptikus evangéliumok, ami azt jelenti, hogy együttlátó evangéliumok. Ez a három evangélium a Máté, Márk és Lukács apostol evangéliuma. Azért együttlátó, azért szinoptikus, mert nagyjából ugyanazok a történetek megtalálhatók benne, ha nem is pontosan mindegyikbe, de nagyon nagy az átfedés. Mit jelent, hogy együttlátó? Ha minden pacsorból egy-egy testvért megkérnék, hogy mondja el, hogy mit lát, én belőlem mit lát, akkor nagyjából ugyanazt látná, ugyanazt tudná elmondani. Ha akik itt ülnek, azokat kérném meg, hogy mondják el, hogy mit látnak belőlem, ők teljesen más oldalról látnak. Ők már nem együtt, nem ugyanazt látják, mint akik ott ülnek. Nem teljesen ugyanazt látják. Ilyen a három evangélium és a János apostol evangéliumának a kapcsolata is. János apostol evangéliuma egy kicsit más oldalról mutatja be nekünk az Úr Jézust. Akkor megbeszéltük, hogy legutoljára készült el a János apostol evangéliuma. János apostol leírt olyan dolgokat, ami a másik háromból, a szinoptikus evangéliumokból kimaradt, amiket nem olvashatunk a másik háromban. Illetve hát, mint minden író, János apostol is a számára fontos eseményeket, tanításokat leírja, esetleg újra leírja, olyat is leír, amit már a másik három is leírt, mert neki az nagyon értékes, számára nagyon fontos. Kevés, nagyon kevés egyező történet van. Nagyon kevés olyan tanítás, történet van, ami mind a négy evangéliumban ugyanúgy szerepel. Nem tudom, hogy tudnánk-e példát hozni erre. Mi az, ami mind a négy evangéliumban benne van? Egyszerre egyet kérnék. Igen. Az 5000 ember megvendégelése, igen, és még legalább egyet kéne, hogy találjunk. A keresztre feszítés, a pasió történet, igen. A megkenésben nem tudom, azt nem néztem meg. Tehát ez a kettő mindenféleképp megvan. Ahogy látjuk, a szenvedés történet, a keresztre feszítés története az egy nagyon fontos dolog az Úr Jézus életébe is, és a mi életünkbe is. Az 5000 ember megvendégelése is szintén ugyanilyen fontos dolog. Fontos, mert mindegyik evangélista megemlíti, és mindegyik pontosan ugyanezzel a számmal említi meg. Az 5000 ember megvendégelése, és hogy egészen pontosak legyünk, ez az 5000 ember, ez csak 5000 férfi. Nőket, gyerekeket nem is számoltak bele. Ez az 5000 ember könnyen lehet akár 8 vagy 10000 is. Hatalmas tömeg. Egy egész futballstadionnyi embert vendégel meg az Úr Jézus. Ma erről a történetről szeretnék majd beszélni, amit János apostol evangéliumának a 6. fejezetében találunk meg. Az első 15 verset szeretném felolvasni. János evangéliuma, 6. fejezet, első 15 verse. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére, így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta. Ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanígy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amit tett, ezt mondták. Ez valóban az a próféta, akinek el kell jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Ha már bibliaiskola, akkor legyen egy kis bibliai földrajz is. Nem sokan jártak Izrael területén. De hogy tudjuk, hogy hol is játszódik ez a történet, ott fönt a Galileai tengernek a tetején van egy Kapernaum nevű hely, illetve picit magasabban egy üres karika jelzi, egy Bécsaida nevű hely. Valahol a kettő közötti területen vagyunk. Ez a terület a mai Golán fennsíktól nem messze fekszik. Néhány képet is nézzünk meg. Azt mondják, a területnek a neve, ahol történt ez a csoda, az Tabga. Hát felülről, repülőgépről így néz ki ma ez a terület. Szintén egy másik kép. Aztán, hogyha a víz felől közelítjük meg hajóval, mert ezt is meg lehet tenni, akkor így néz ki. A vízpart ilyen, állítólag nagyon jól ki lehet itt kötni a mai napig is. Ez egy templom, és azt mondják, ez a kő, ami itt az előtérben van, sajnos nagyon nem látszik, de talán alul a felirat látszik, a Mensa Christi, ez. Köszönöm, tehát itt van a felirat, és itt van egy kő. Ez volna az a kő, a hagyomány szerint, ahova leült az Úr Jézus, és innen osztotta szét a kenyeret és a halat. Azért tettem oda kérdőjelet, mert Izraelben egyetlen egy templom, ami valamilyen eseményhez kapcsolódik, nem biztos, hogy ott van, ahol az az esemény megtörtént. Lehet, hogy nem itt ült le az Úr Jézus, lehet, hogy odébb 200 méterrel, lehet, hogy nem is találnánk meg soha már. Van egy nagyon szép mozaik padló, talán ismerjük ezt a képet. Ez a csodáról, a kenyér és a hal csodálatos megszaporításáról szól. És kaptam egy képet is. Hát lehet, hogy pont itt ültek le a tanítványok, ahogy látjuk, szép lankás. Elfér, kényelmesen elfér 5000 ember ezen a helyen. Még 10 is, köszönöm szépen. Tehát ennyit, hogy azért nagyjából el tudjuk képzelni, hogy hol is játszódik a történet. A szakasz elején azt olvastuk, hogy Jézus elment a Galileai tengernek, a Tibériás tavának a túlsó partjára. Nagyon sok neve van ennek a tengernek, ami igazából nem is tenger, hiszen ez egy tó, csak olyan hatalmas, hogy a helyiek tengernek nevezik. Megtaláljuk ezt Galileai tengernek, Tibériás tavának, Kineret tóként is ismerhető. Sok-sok neve van, ez mind-mind ugyanaz. Ennek ezután elment, Jézus ezután elment, ha csak a János apostol evangéliumát olvassuk, akkor az 5. fejezet az előző, ahol még a Betesda tavánál gyógyít az Úr Jézus egy bénát. A valóság az, hogy itt a két fejezet között eltelik nem kis idő. Az igazi előtörténet, az igazi ezek után, az igazi előzmény az két dolog. Az egyik, az Úr Jézus a tanítványokat kettesével kiküldi. Itt láthatjuk a 3 szinoptikus evangéliumban, hol található ez meg. Erről nem számol be nekünk János apostol. A másik, ami a történet előtt történik, az, hogy bemerítő János fogságba esik, és ennek a fogságnak, mint tudjuk, a vége az, hogy lefejezik őt, kivégzik. Nos, hát ezt is megörökíti a 3 szinoptikus evangélium. Jézus és a tanítványok elmennek a galileai tengernek, a Tibériás tavának a túlsó partjára. Azért mennek el, mert a tanítványokban felbuzog az az élmény, amit az ő útjuk során kettesével megtapasztaltak. Betegeket gyógyítanak, sőt, démonokat űznek. Képzeljük csak el, egyszerű halász emberek, egyszerű vámszedő, soha ilyesmit nem csinált. És a szavukra engednek a démonok, gyógyulnak a betegek. Ugyanezt látták az Úr Jézustól is, most mégis furcsa az egész, mert ők maguk megtehetik ugyanezt. És amikor visszaérkeznek az Úr Jézushoz, egymást túllicitálva mesélik az élményt. Picit le kell nyugodni, picit vissza kell jönni, picit meg kell pihenni, értékelni kell ezt a munkát. Helyére kell tenni mindenkit, hogy helyesen lássa, hogy nehogy túlértékelje saját magát ebben a szolgálatban. Meg aztán lehet, hogy azért is akart a tömegtől elvonulni az Úr Jézus, mert bemerítő János meghalt, mert bemerítő Jánost kivégezték. Ugye tudjuk, bemerítő János az Úr Jézus előfutára. Maga az Úr Jézus is biztosan tudta, hogy ő rá is ugyanez a sors vár. Az Úr Jézus itt már tudatában volt annak, hogy nem sok ideje van neki, és ő rá is ugyanez vár, őnek is meg kell halnia. Akár ezért, akár azért, akár mind a kettőért félre vonulnak, félre akarnak vonulni. Azt mondja Márk evangéliumában, jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Egy lakatlan helyet próbál keresni, illetve hát jól ismeri ő ezt a vidéket. A hagyomány, ismét mondom, a hagyomány szerint ezen a környéken volt a boldogmondások is. Innen nem messze van a boldogmondások hegye. Jézus a tanítványoknak a kimerítő szolgálat után azt mondja, hogy pihenjünk egy kicsit. Csendesedjünk el egy kicsit. És ez is hozzátartozik a szolgálathoz. Nem lehet úgy szolgálni, hogy nem szánunk időt a saját felüdülésünkre. Hogy nem szánunk időt elcsendesedésre, pihenésre, akár egy pici magányra is. Minden szolgálatnak, minden szolgálónak, legyen az akár igehirdető, legyen az akár olyan, aki meglátogat betegeket, legyen akár olyan, aki takarít, a szolgálat közben kell a pihenés. Ha nem pihenünk, ha nem tartunk kis csendességet, kis pihenést, akkor nem fogunk tudni Istennek szolgálni örömmel, szívből. Akkor megfásult munka lesz a szolgálat, amit elvégzünk kötelességtudatból, de Isten előtt nem lesz ugyanolyan. Elindulnak tehát a galileai tenger mellé, az egyik település mellé, és ott akarnak magukba lenni. És ahogy ott vannak, Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt, egyszer csak valamit lát az Úr Jézus. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, sokaság közeledik, rengetegen jönnek. A három evangélium leírja, hogy észreveszik Jézust, felismerik Jézust és a tanítványokat. Talán olyanok is látják őket, akiknek nem sikerült találkozni a tanítványokkal, és most remélik, hogyha ismét találkoznak velük az Úr Jézussal, a tanítványokkal, akkor esetleg meggyógyulnak, akkor esetleg valami csodát láthatnak. Igen ám, de problémát is jelent a nagy sokaság. Méghozzá a sokaság miatt elhúzódik a tanítás és a gyógyítás. Ezt Márk evangéliumában látjuk, olvashatjuk. Az Úr Jézus szívesen gyógyítja azokat, akik jönnek, pedig elcsendesedni akart, pedig a tanítványokkal akart együtt lenni. Mégis van ideje, energiája, hogy akik őt megkeresik, azokkal foglalkozzon. Nincs olyan pillanat, amikor nem mehetnénk az Úr Jézushoz. Nincs olyan pillanat, amikor ne kérhetnénk tőle akár egy gyógyulást. Nincs olyan pillanat, amikor viszont az Úr Jézus ne akarna tanítani bennünket. Lehet akár késő este, vagy korán reggel is. Aztán, mivel elhúzódik a tanítás és elkezd esteledni, ezért a nagy tömeg az maga egy másik problémát hoz magával, ezek az emberek meg fognak éhezni. Én nekem még soha nem volt olyan felelősségem, hogy több tíz, több száz vagy akár ezer ember élelmezéséről kellene gondoskodnom. De az, aki ilyen munkában van, vagy ilyen helyzetben már került, az bizony tudja, hogy egyik pillanatról a másikra nem lehet ennivalót letenni, akár száz ember elé sem. A tanítványok szólnak, hogy az emberek megéheznek. És ahogy olvastuk az előbbi részben is, egy lakatlan helyre mentek. A közelben nincs igazán település, ahogy láttuk, Kapernaum van, Bécsaida, de ezek nem olyan nagy települések, hogy akár 5-10 ezer embernek is lehetne ennivalót szerezni ott. Nincs a közelben település. Jézus megfogalmazza a problémát, honnan vegyünk kenyeret? Mert ha már itt vannak, el nem küldhetjük őket éhen, mert mi történik velük? Útközben majd kidőlnek. Fülöphöz intézi ezt a kérdést. Fülöp itt helybérinek számít, hiszen nem messze lakott ettől a területtől. Fülöp elgondolkodik, és már számolgat, és már vágja is a választ. 200 dénár áru kenyér is kevés. Az sem elég, hogy valami keveset tegyenek. Nem, hogy jól lakjanak, valami keveset tegyenek. Egy dénár az egy napszámosnak az egynapi bére. 200 dénár az 200 napszámosnak az egynapi bére, vagy egy napszámosnak 200 napi bére. Ha kiszámoljuk, hogy hány napot dolgozunk, hány munkanap van nekünk egy évben, hát bizony közel járunk a 200-as számhoz, talán valamivel fölötte vagyunk, de bátran kijelenthetjük, hogy egy évi fizetésünk kellene, hogy ezeknek az embereknek valami kevés kenyeret adjunk. Egy évi fizetés. Egy évig dolgoznánk, csak azért, hogy pár harapást kenyeret egyen ez az 5-10 ezer ember. Hát Fülöpnek a válasza engem nem nyugtatott volna meg az Úr Jézus helyében, illetve hogyha én nekem kellett volna gondoskodni kenyérről. Mert még hogyha lenne is ennyi pénz, akkor sem tudnánk hol megvenni ezt a sok kenyeret. De ugye megoldások vannak, mi szeretünk megoldásokat készíteni, hiszen ha van egy probléma, akkor azt meg kell oldani. Ugye az első megoldás, ami a legkényelmesebb lehet, és ezt olvassuk a szinoptikusokba, bocsásd el a sokaságot, hogy élelmet vegyenek. Hát igen, de ahogy megbeszéltük, hova menjenek, és hol vesznek ennyi élelmet. És lehet, hogy éppen kint a mezőn volt valaki, dolgozott, mikor meglátta Jézust és a tanítványokat, és nem hazaszaladt pénzért, hanem utánuk. Tehát ez nem járható út. Menjenek és vegyenek kenyeret. Bár kényelmes, hiszen a felelősségünket letettük, intézzék maguknak. Aztán van egy másik megoldás, illetve hát csak felvetés, amit Fülöp mondott, hogy 200 dénárnyi kenyér kell ennyi embernek legalább, de ez se az igazi. Ekkor jön András Simon Péternek, Péter apostolnak a testvére, és ő azt mondja, van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi az ennyinek? Hát Fülöp még egy számot mondott, hogy mennyi kellene. András már valamivel jobb megoldást tud, hirtelen meglát egy gyereket, aki a közelben van, egy kisfiút, akinél van éppen 5 kenyér és 2 hal. Lehet, hogy a szülei csomagolták. Az is lehet, hogy dolgozni ment ki valahova, és ez az egész napi élelme volt, és hát nem evett, és nála megmaradt ez. Az igazi megoldás azonban nem ez. Hiszen, csak gondoljunk bele, 5 kenyérből, hát szűken talán, akik most itt vannak, azok tudnának enni, és talán azt mondanák, hogy köszönöm, jól laktam. De nem ez a nagy tömeg. Az igazi megoldás az Jézusnál van. Jézus az, aki meg tudja tenni azt, amit egyszerű ember nem tud megtenni. Jézus képes arra egyedül, hogy ezeknek az embereknek adjon enni. Beszélgessünk egy kicsit Andrásról, Simon Péter testvéréről. András, aki meglátja a gyereket, odaviszi az Úr Jézus elé ezt a gyereket. Andrásnak van egy nagyon jó tulajdonsága, és én szeretném, hogyha ez én nekem is meglenne, sőt, szeretném, hogyha a testvéreknek is meglenne ez a jó tulajdonságuk, vagy ajándékuk. András szívesen visz bárkit az Úr Jézushoz. Szívesen és válogatás nélkül. Aki csak meglát, aki csak megemlíti, hogy találkozni szeretne az Úr Jézussal, azt már viszi is. Nem gondolkodik rajta, hogy mit szól majd hozzá az Úr Jézus, ráére, alkalmas-e az időpont, vagy sem. András még az evangélium elején a testvérét viszi az Úr Jézushoz. Talán, akik még visszaemlékeznek az egyik korábbi szolgálatomra, azt mondtam, hogy András a belmissziónak az egyik atya. Hiszen a saját családjából visz valakit az Úr Jézushoz. Aztán, hát igen, szóval Péterből valaki lett. Ő lett a kőszikla. És mit gondolhat András? Vagy mit gondolnánk mi? Én mit gondolnék? Hiszen én biztosan arra gondolnék, hogy azért ez mégiscsak igazságtalanság. Hát én vittem oda Pétert, és Péterből lesz a kőszikla. Én meg csak maradok András. De András elviszi ezt a fiút, és erre a fiúra mindenki emlékszik. Mindenki tudja, hogy egy gyereké volt az 5 kenyér és a 2 hal. De azt, hogy András vitte oda, arra nem emlékszik mindenki. Azt nem tudja mindenki. Az nem lényeges. Pedig hát gondolhatná most magába András, hogy én vittem oda a gyereket is. De nem fásul meg, nem törik meg András, hiszen később majd, reméljük eljutunk oda, később még görögöket is visz az Úr Jézushoz. András fáradhatatlanul, kitartóan visz bárkit. Legyen az a családjából valaki, legyen az egy gyermek, legyen az egy idegen, egy görög, oda viszi az Úr Jézushoz. Nem vár érte hálát, nem vár érte elismerést. András, aki a belmissziónak, a gyerekmunkának, gyerekmissziónak, sőt, az idegen nyelvűek felé való missziónak is az atya. Talán mondhatjuk rá. És mindezt teszi jutalom és elismerés nélkül. Idézőjelben mondtam az elismerést, hiszen megvan az ő jutalma és elismerése az Úr Jézusnál a mennyben. Hát ez az András, az, aki a gyereket meglátja és odaviszi. Az Úr Jézus fogja ezt a kevéske uzsonnát, hálákat adott és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Nem tudom, gondolkodtunk-e már, hogy mit mondhatott az Úr Jézus. Ma akár egy bűvész trükknek is el tudnánk képzelni. Kinyitunk egy szekrényajtót a parondon, beteszünk 2 kenyeret, elnézést, beteszünk 5 kenyeret, 2 halat, bezárjuk a szekrényt. A segítő megforgatja a szekrényt, kinyitjuk tele kenyérrel, mint hogyha az ABC-be járnánk, és most hozták volna meg a nagy gurulós kocsival a kenyereket, és ha halak tálcán lennének ott. Ugye ez lenne a színpadi feldolgozás. És valami varázsigét képzelnénk el hozzá, amit a bűvész fennhangon elmond, vagy éppen csak mormol. Amikor azt olvassuk, hogy az Úr Jézus hálát adott, akkor ő nem valami bűvész trükknek a varázsigéjét mondta el. Azt nem tudjuk, hogy mit mondott. Bár maradt fönt régi hálaadó ima, étkezési hálaadó ima. Áldott légy Urunk Istenünk, világ királya, aki a földből kenyeret adtál nekünk. Nem hosszú. Semmi különleges nincs benne. Még csak az se kéri, hogy legyen több kenyér. Egyszerűen csak tényleg hálát ad. Azért, mert a földből kenyeret kaptunk. Az Úr Jézus is szerintem ilyen egyszerűen adott hálát. Majd csak nem gyermek ilyen. Egy gyermektől, egy fiútól kapott kenyér, és halas kosár fölött. Azután kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt a tanítványaihoz, szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Abból a kevéske ennivalóból, abból annyi élelem lett, hogy még maradt is. Megmaradt. Mi hogy vagyunk? Van nekünk valamire szükségünk? Szükségünk van valamire? Megvan mindenünk? Vagy oda tudnánk menni Jézushoz? Ilyen gyermeki hittel? Odaadni neki azt a keveset, amink van, hálát adva, hogy megsokasítsa. Egy királyi vacsora, egy bőséges vacsora lett ebből a pár kenyérből és halból. Azt írja az én fordításom, szedjétek össze a felesleges darabokat. A felesleges szó az a bőség szava. Nem feleslegről van szó, arról van szó, hogy az, amit kaptunk, azt olyan bőséggel kaptuk, hogy már sok nekünk. Ugyanolyan bőséggel, ahogyan kegyelmet kapunk kegyelemre. Több, mint amire szükségünk van. Ne negatív értelemben lássuk ezt a felesleget, hanem pozitív értelemben. Elteltek a bőséggel. Elteltek azzal a bőséggel, amit Istentől lehet kapni. És hát nem erre vágyunk. Eltelni, bőségben lenni, eltelni azzal, amit Isten ad nekünk. És persze hatása is van annak, amit éppen Jézus tett. Hiszen azt olvassuk, hogy az emberek látva a jelt, nem egyszerű csoda, messiási jel. Az emberek képzeletében az élt, hogy a messiás, aki jön, megszabadít, és táplál bennünket, ugyanúgy, ahogy tette Mózes. Ez az egyetlen egy evangélium, amelyik leírja a 6. fejezet 4. versében, tehát a 4. vers ebben a fejezetben. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. A húsvét szó, hogyha zsidókról beszélünk, akkor eléggé furcsa. Inkább olvassunk úgy, hogy közel volt a páska, a Pészak ünnepe. Ami ugye az Egyiptomból való szabadulásnak az emlék ünnepe. És ha másért nem, hát a páska közelsége miatt biztos, hogy eszükbe jutott Mózes. Mózes és a pusztai vándorlás, a szabadulás és a vándorlás. És mi történt? A pusztában megéheztek, és kaptak mannát. És bár nem Mózes adta nekik azt, hanem Istentől kapták, ő bennük mégis azért, hogy Mózes volt az, aki adta nekünk a mannát. Mózes 5. könyvének 18. fejezetében, a 18. versben olvashatunk valamit. 5 Mózes, 18, és 18-as vers. Prófétát támasztok nekik atyuk fiai közül, olyat, mint én. Az én igémet adom az ő szájába. Ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. Itt vannak ezek az emberek, itt van az Úr Jézus, adja nekik a kenyeret, és ahogy beszéltük, egész estig tanítja őket Isten dolgairól. És akkor beugrik nekik, ez valóban az a próféta, akinek el kell jönnie a világba. Megvan. Megvan, hogy ki lehet ő. Ez az a próféta. És úgy döntenek, hogy ez az ember, ez király kell, hogy legyen, ez kell, hogy a mi királyunk legyen. Mert hiszen olyan kell, aki meggyógyít, és enni ad. És alkalom hozzáteszem, Isten országáról tanít. Persze ezt nem mondták ők ki. Egyszer már kértek királyt, Sámuel első könyve 8. fejezetében. De akkor csak a szemüknek kérték a királyt. Mert a körülöttünk lévő népeknek van királyuk, hát nekünk is legyen királyunk. És akkor sem sikerült. Akkor sem volt jó döntés. Most megint királyt akarnak a szemüknek és a gyomruknak, de nem a szívüknek, nem az értelmüknek. Ezért most sem jó döntés. És mi történik majd néhány hónap múlva? Talán egy év múlva? Egy kis idő, és majd azt kiáltják, hogy nem királyunk van, hanem császárunk. Pedig most még készek arra, hogy megragadják őt, és erőszakkal királlyá tegyék. Valóban az van, megragadni, elrabolni. Elvinni onnan erőszakkal, és királlyá tenni. Király kell nekünk, de csak a gyomrunknak. De csak a beteg karunknak, lábunknak, vagy éppen ami fáj. Hogy kérdezem meg, van nekünk királyunk? És az a király, az melyik részünknek a királya? Az éhes gyomrunknak a királya, a beteg karunknak, lábunknak, vagy akár a beteg vesénknek, kinek a királya? Királye, valóban a királyok királya, az Úr Jézus. Királye az egész életemben. Vagy csak annak a részének a királya, ami éppen fáj, ahol éppen probléma van, ahol éppen hiány van. Ha a pénztárcámban van hiány, akkor csak a pénztárcámnak a királya-e, ha az egészségemben, akkor az egészségemnek a királya-e. De nem csak a tömegre, nem csak az ott lévőkre, akik látták a jelet, nem csak azokra van hatása ennek az egész kenyérszaporításnak. Az Úr Jézusra is hatása van. Nem ez volt az első eset, amikor felkínálták neki, hogy legyen király. A Lukács evangéliuma 4. fejezetéből felolvasnék néhány verset. Jézus szent lélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Két kísértést olvastam fel a Lukács evangéliumából. Az első kísértés milyen érdekes: változtasd kenyérré. Ha éhes vagy, akkor kenyér. Tedd meg. A második kísértése: legyél király. Tiéd lehet minden birodalom a világon. Tiéd lehet minden ország. Mindet neked adhatom, mert az enyém. Amikor megkísértette a sátán, akkor saját magának kellett volna kenyeret változtatnia, előállítania. Saját magáért nem tette meg. De több mint 5000 embernek hogy ne éhezzenek, ne legyenek éhesek, szívesen megtette. Ez az 5000, több mint 5000 ember, ez Izrael királyává akarta tenni. A sátán pedig a föld összes birodalmának a királyságát ajánlotta föl neki. Az Úr Jézus akkor ott, amikor megtudta, hogy mire készülnek az emberek, akkor az ő fejében biztos lepörgött újra ez a dolog, ez az esemény. A sátán semmi újjal nem kísért. Csak újra csomagolja. De attól az nem lesz jobb, nem lesz más. A lejárt szabatosságú virsli, ha újra csomagolják, nem lesz jó. A sátán bennünket is kísért, és ugyanazokkal fog kísérteni. Ha nekem a pénz probléma, akkor pénzzel. Ha az ital, itallal. Ha a játék, akkor játékkal. Csak majd átcsomagolja. Csak majd másként mondja. A kísértés mindig ugyanaz. És hát az Úr Jézusnak ugye felajánlotta a sátán az összes hatalmat a földön. És jól gondolta, jól tudta, mert Jézus valóban király. De nem egy népé, vagy nem a föld birodalmainak a királya. És nem kell hozzá a sátán. Az Úr Jézus a világ mindenség királya. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Úgy tűnik, mintha befejeződne a történet. Pedig hát ez még csak a kezdés. Amik majd ezután jönnek ebben a fejezetben, pedig a magyarázat. Ez csak az előszó volt. És mit mondhat nekünk ez az előszó? Ez az előhang. Vagyunk-e olyanok, hogy bárkit gondolkodás nélkül és bármikor az Úr Jézus közelségébe vigyünk? Vagyunk-e olyanok, hogy elhiggyük, hogy bízzunk Istenben, hogy tudjuk, hogy ismeri a szükségeinket. Az 5000 emberből egyetlen egy nem ment oda, hogy adjál nekem ennem. Mégis amikor látta őket, meglátta őket Jézus, tudta, hogy ennivalóra van szükségük. Vagyunk-e ilyenek? Merünk-e bízni? Merünk-e hinni? Rábízni az életünket Jézusra, hogy majd kirendeli, ami kell. Aztán merjük-e azt a keveset, amink van, azt odaadni az Úr Jézusnak, hogy hálaadással megsokasodjon időnk, energiánk, pénzünk, vendégszeretetünk, bármi. Kívánom, hogy mindannyiunkban munkálja ki ezeket az Úr. És hogy bizonyságtételbe halljuk majd vissza, kit hogyan sokasított meg az Úr. Kinek hogyan viselte gondját az Úr. Amen.